Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit, és már is folytatjuk a hétvégi menetrendet. Témánk pedig, hogy hatékonyabban tudunk küzdeni a betegségek ellen, és jobban megbízunk a védőoltásokban a koronavírus miatt. Erről a Sanofi vakcina üzletágának magyarországi vezetője beszélt a 2021-es immunizációs világhét kapcsán. Labanc László elmondta, többek között az mRNA-n alapuló eljárások új lehetőségeket biztosítanak, például a HIV és a rák kutatásában. A szakember hozzátette, hogy az elmúlt egy év volt az eddigi legegészségesebb időszakunk, persze, ha eltekintünk a koronavírustól. Ennek az az oka, hogy a COVID ellen bevezetett intézkedések az ilyenkor általános betegségeket, például az influenzát és a náthát is kivédték. Labanc Lászlóval Péller András beszélgetett.
A védőoltások népszerűsége határozottan javult. Mindenfajta egészségnap van. Van, amikor dohányzás elleni nap, vagy TBC elleni nap, vagy HIV elleni nap, vagy a méhnyakrák elleni nap. Egy normális évben, amikor nincs ilyen pandémia, akkor általában a szűk szakmai kör ünnepli ezt a dolgot. Ez egy ürügy összeülni, beszélni egy picikét, megnézni, hogy hol tart a tudomány, hol tart az ipar. Ebben az évben nem volt szükség emlékeztetni a lakosságot az oltások fontosságáról. Én még életemben nem hallottam ennyit a vakcina szót, mint az elmúlt évben. Tehát jóformán nem tudsz végigmenni egy úton úgy, hogy ne halld azt a szót, hogy oltás.
A védőoltások fontossága egyébként hazai és nemzetközi gyakorlatban eltérő, vagy egységes álláspontot képviselünk Magyarországon a világ nézőpontjával?
Ez csak személyes véleményem. Magyarország élvonalban van. Tehát így enyhén tartózkodok, tehát hogy félek ne, hogy itt túlzásba esek, de tényleg ez a helyzet. Például a gyerekoltásokat, ha vesszük, 99%-os átoltottság, iszonyúan nagy a fegyelem. A házi gyerekorvosok, szülők tudják, hogy a kisgyerekeket oltani kell, mert hogyha nem, akkor az sokkal rosszabb. Most akkor a koronavírus önmagáért beszél, tehát ez elég, hát ilyen arcon csapásszerűleg érte a társadalmat, és erre reagálni kellett. Én azt mondom, hogy az átoltottsági adatok önmagukért beszélnek.
Ez a lakosság tudatosságát, egészségügyi tudatosságát jelzi, vagy csak egy berögződésről van szó, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok védőoltásokkal könnyebb volt még a 20. századnak a második felében kötelezővé tenni Magyarországon.
Lényegében a védőoltás nem kötelező, tehát mostan így nem akarok magam ellen beszélni, de hogyha valaki konkrétan nem akarja beoltani magát, és erre jó oka van, akkor az akár megteheti azt is, hogy nem oltja be magát. Hála Istennek a lakosság zöme, az egészségügyi dolgozók zöme oltáspárti. Erre mi mindenfajta véleménykutatást rendelünk, és nézzük, és elmondható azt, hogy látszik a regisztráltak száma, hogy növekedik, látszik, ahogy az átoltottak száma növekedik. Ezek a számok önmagukért beszélnek. Persze a társadalmat nem lehet 100%-osan meggyőzni soha semmiről.
Az immunizálás az lehet közegészségügyi prioritás Magyarországon? Most itt arra gondolok, hogy például vannak olyan orvosok, akik kifejezetten például kötelezővé tennék a koronavírus elleni védőoltást, tehát lehetséges, hogy ebbe az irányba fogunk haladni majd a jövőben?
Én egy gyógyszergyártó céget képviselek. Szerintem nem én kell megmondjam, hogy mi legyen kötelező, meg mi nem ebben az országban. Vannak vélemények, pro és kontra. Sok ember szerint ez kötelező kéne legyen, mások szerint ez nem kéne kötelező legyen. Eddig egy országban se láttam, hogy kötelezővé tették volna. Mindenütt erősen javasolják, de még mindig önkéntes.
Milyen betegségek azok, amiknek a vakcina kutatása felgyorsult? Milyen betegségek például azok, amik a legközelebb állnak ahhoz, hogy mondjuk védőoltást vezethessenek be ellenük?
Több száz kórokozó van, ami megbetegeti az emberi fajt, és körülbelül 27 elterjedt vakcina van. Tehát semmi esetesen lehet azt mondani, hogy túl sok a védőoltás, hiszen még bőven van olyan fertőző betegség, amit nem lehet megelőzni, és akkor itt van például a HIV. Hála Istennek egész jól kezelhető az utóbbi évtizedekben, tehát ez most már lekerült az érdeklődésről, de még mindig vannak nem megoldott problémák. Meningokokusz, még mindig ritka, de nagyon súlyos betegség. TBC megelőzése nem teljesen megoldott, ott egy jobb védőoltásra lenne szükség. Az influenzát folyamatosan kergetjük magunk előtt, hiszen a koronavírushoz hasonlóan, az is egy RNS vírus, az is minden 10-20-30 évben egy komolyabb változáson esik át, és akkor pandémiát okoz.
És melyek a legfontosabb kutatási irányok ilyen szempontból jelenleg?
Több van. Most például szerencséje volt a társadalomnak, hogy ez az mRNS alapú vakcina, ami sikert aratott, ezt már egy ideje kutatták, tehát egy Karikó Katalin doktornő évtizedek óta kutatta ezt a technológiát. Igazából még a rák ellen is elképzelhető vakcina, hiszen az is egy lényegében egy idegen test, igaz, hogy önmaga termeli, tehát a szervezet állítja ezt elő, de az immunrendszernek a hiányossága is, ami ezt okozza lényegében. Vannak ilyen kutatások ebben az irányban, reméljük, hogy sikerre fognak vezetni.
A COVID vakcinák egyébként akkor ilyen szempontból adtak új elképzeléseket másfajta betegségek kezelésére, hogy most például a rák és az mRNS-en alapuló eljárás között hozta a párhuzamot.
Persze, tehát ez egy olyan irány, ami a közeljövőben remélhetőleg eredményeket fog hozni. Egész addig, míg egy bakteriális fertőzés, vagy egy virális fertőzés, vagy pedig egy akár egy tumor, idegen antitesteket prezentál az immunrendszernek, egész addig a vakcina technológia erre megoldást hozhat, hiszen a vakcinának a működése relatíve egyszerű. Tehát van egy idegen test, amit az immunrendszernek le kell fülelni. A vakcina semmi más, mint veszed ezt az idegen testet, ezt az antigént, és ezt prezentálod az immunrendszernek egy legyengített formában, vagy egy olyan formában, ahol nem tud betegséget okozni. Tehát lényegében a vakcina nem egy ördögtől való dolog, hanem az immunrendszernek az előzetes feledzése. És reméljük, hogy a közeljövőben ez újabb eredményeket fog hozni.
Igaz, hogy a COVID-járvány azt tombolt ebben az időszakban, viszont hogy más egyébként az időszakban jellemző betegségek, influenza, nátha, az nem igazán volt jellemző, hogyha jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy a legegészségesebb évünket éltük a koronavírus leszámítva. Ez az egyébként a különböző maszkhordásnak és a távolságtartásnak volt köszönhető?
Igen, tehát a maszk, a távolságtartás, a közegészségügyi intézkedések minden ismert kórokozót megfogtak. Megfogták az influenzát, megfogták a pneumokókuszt, megfogták a náthát, még a veszettséget is megfogták, mert vicces, még a kutyák is otthon maradtak. Viszont a COVID abban tér el mindezektől, tehát hogy a maszk mégse tudta teljesen megfogni a COVID-járványt, ám bár azt még hozzáteszem, hogy rossz belegondolni, hogy mi lett volna, hogyha nem történnek meg ezek az intézkedések. Tehát akkor tényleg valószínűleg összedől az egészségügy, meg akár az ország is. Hogy a COVID ez egy teljesen új vírus, ráadásul nem kevéssé agresszív, ám bár itt is az esetek zömében tünetmentes, ritkábban tünetes, még ritkábban súlyos és még ritkábban halálos. Ezt minden fertőzésről le lehet mondani, az influenzáról főleg. Viszont itt annyira új volt a vírus, hogy az embereknek semmifajta védettsége nem volt ez ellen. Úgyhogy ha valaki egy picikét így tokavédőnek használta a maszkot, vagy szemfedőnek, azonnal elkapták ezt a fertőzést. Miközben az influenzát ez megfogta, mivel az influenzával együtt élünk 100 éve, és akkor mindenki átesett az influenzán, ha nem most, akkor tavaly, tavaly előtt, azelőtt. Tehát egy ilyen réteges védettsége van a lakosságnak, hogyha erre rádobod a maszkot, meg rádobod az egyéb közegészségügyi intézkedéseket, az megfogta. Viszont ez nem jelenti azt, hogy ezek a fertőzések eltűnnek, tehát nem lehet hátradőlni, megnyugodni. Az influenza nem tud eltűnni, ott vannak a trópusi országok, ahol ezeket a maszkokat kevésbé veszik komolyan, valószínűleg a meleg miatt is, és ezek várhatóan vissza fognak térni, ez nem azt jelenti, hogy pánikba kell esni, hanem hogy helyén kell kezelni ezeket a dolgokat. Tehát a koronavírus járványt azt meg kell oldani, és utána pedig továbbra is komolyan kell venni a többi fertőzéses betegséget is, mint például influenza, pneumokókusz, stb. Stb.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Most pedig arról lesz szó itt a hétvégi menetrendben, hogy a társasági adó összege jelentős mértékben csökkenthető, ha a vállalkozás nem csak az előző évi rutin alapján állítja össze az adóbevallását, hanem ismeri és él is a különböző adóalap csökkentési lehetőségekkel. A kapott osztalék például kivehető a társasági adóalapból, mint ahogy a forint gyengülésből adódó nem regisztrált árfolyam nyereséget sem kell nyereségként elszámolni. Jelentős társasági adócsökkentési tétel lehet, ha sportklub javára mondana le a cég az adójáról, illetve érdemes most a fejlesztésekre is költeni. A tavalyi évvel szemben nincsen módosított határidejük a cégeknek, a 2020-as pénzügyi beszámolóikat május 31-ig le kell adniuk idehaza. Hánagy Dánielt, a Mazars adóigazgatóját Nagy Károly kérdezte a részletekről.
Általában, amikor a TAO előkerül a magyar szóhasználatban a társasági adó, akkor hát leginkább a sportfinanszírozás, vagy néha kultúrafinanszírozás terén említjük meg. Ha adókötelezettség csökkentés kerülhet szóba most így május fele, akkor hogyan élhetnek a TAO-val a cégek?
A május az valóban arról szól a cégek életében, hogy zárják az üzleti évüket, készítik a beszámolójukat, és ugye valóban ennek keretében elkészül a társasági adó, iparűzési adó, innovációs járulék, tehát az éves adóknak az elszámolása is. És az, hogy májusban beszélünk erről, ez nagyon fontos. Különösen egyébként azért is, és ott kezdeném, hogy az első kérdés, amit mostanában kapunk leginkább, az nem is ezzel kapcsolatos, hanem hogy várható-e, hogy idén is, ahogy tavaly elhalasztja esetleg a kormányzat a május 31-i bevallási határ időket. Ugye emlékszünk rá, hogy a tavalyi évben szeptember 30-ra tolódott a koronavírus járvány miatt. És akkor erre rögtön akkor tudunk is válaszolni, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nem, idén nem számíthatnak a cégek ilyen típusú halasztásra, tehát május 31-ig, illetve a pénzügyminisztérium szerint mondjuk legkésőbb június 30-ig egy igazolási kérelemmel van rá lehetőség, hogy éljenek, de alapvetően nem számíthatunk arra, hogy szeptemberre tolódna a határidő. Ami az adó csökkentési lehetőségeket illeti, valóban itt számos lehetőség van. Annak ellenére, hogy egyébként a magyar társasági adó persze a legalacsonyabb az Európai Unióban, talán Montenegróban van egyedül olyan 9%-os társasági adókulcs. Ennek ellenére nem javasoljuk tanácsadóként, hogy rutinból készüljenek el ezek a társasági adó kalkulációk, mert tényleg nagyon sok kedvezmény, adóalap csökkentés, adócsökkentési lehetőség van, amiről adott esetben nem is feltétlenül tudnak a cégek. Nagyban függ ez a lehetőség attól, hogy milyen típusú tevékenységet folytat a társaság. Mondok egy példát, például a fejlesztési tartalék, ami ugye azoknak a cégeknek kedvez, akik a következő 4 évben beruházást terveznek, át tudják vezetni a eredménytartalékukból, lekezett tartalékban a megfelelő összeget, és utána a beruházásoknak megfelelően tudják ezt feloldani. Lényegében egy előrehozott érték csökkenés formájában tudják csökkenteni az adóalapot. Persze ez azoknak a cégeknek lehet releváns, akik terveznek beruházást. Más cégeket például a kamatlevonási korlátozások érinthetnek, hogy nekik tudniuk kell azt, hogy ez az elmúlt években jelentősen változott, és sokkal kevésbé szigorúak a mostani kamatlevonási korlátozások, mint korábban. Aztán érdemes például megnézni a behajthatatlan követeléseket, és számba venni azt is, hogy a társasági adóban a behajthatatlan követelés fogalma az nem teljesen azonos a számviteli törvény szerinti fogalomhoz képest, kedvezőbb, tehát adott esetben egy több mint 1 évvel lejárt követelés, akkor is, hogyha a számvitelben nem behajthatatlan, a társasági adó már a 20%-át elismeri behajthatatlan követelésként, tehát azt le lehet írni az adóalapból. Az értékcsökkenés szabályait szintén nem érdemes rutinból kezelni, mert ott is vannak olyan lehetőségek, ahol gyorsított értékcsökkenést tud a társaság elszámolni, kedvezőbb társasági adóbeli leírási kulcsokkal tud élni. És hát még egy fontos terület, a minimumadónak a témaköre, ami ilyenkor rendre előjön. Ugye arról van szó, hogy azok a cégek, akik esetleg veszteségesek, nekik egy minimális elvárt adóalapot ír elő a törvény, de mi azt szoktuk javasolni, hogy azért nagyon érdemes megfontolni, hogy tényleg érdemes-e ezt a minimumadót fizetni, vagy a cég úgymond bevállalja, hogy valóban veszteséges, és a könyvei bizonylatai rendben vannak, akkor nem kell, hogy megfizesse ezt a minimális adót. Úgyhogy ezek talán a leggyakoriabbak, és aztán, ahogy mondtam, vannak még olyan más adóalapcsökkentések, ami nagyban függ a cégnek a tevékenységétől. Tehát ha például valaki kutatásfejlesztési tevékenységet végez, a magyar adókörnyezet nagyon-nagyon támogató ebből a szempontból, számos adóalapcsökkentési lehetőség van társasági adóban is, és más adónemekben is. A startup vállalkozásoknak a tulajdonosai számára, akik beruháznak ilyen cégekbe, szintén adóalapkedvezmény, de ami egy általánosabban bevett gyakorlat, hogy a cégek adományokat adnak, tehát mondjuk közhasznú szervezeteket támogatnak az adóév során, és ennek megfelelően egy adóalapcsökkentést tudnak érvényesíteni.
Még mindig le lehet vonni egyébként a társasági adóból, hogyha valamelyik cég mondjuk sportklubnak adományoz?
Igen, erre is többféle konstrukció van a TAO törvényben. Egyrészt van egy adókedvezmény konstrukció, hogyha kifejezetten adományoz, tehát támogatást nyújt közvetlenül a sportklubnak, de én azt gondolom az elmúlt években egy ennél sokkal népszerűbb konstrukció az, amikor felajánlja az adóját, tehát nem közvetlenül a sportklubot támogatja, hanem amikor megfizeti a társasági adóját, vagy a társasági adóerőlegét, akkor egy rendelkező nyilatkozatot tesz a NAV felé, hogy ő meghatározott részét felajánlaná ennek az adónak az adott sportklub számára, és ennek az az előnye, hogy ezért egy jóváírást kap később a cég, tehát ennek egy részét az kvázi jóváírja neki a NAV folyószámláján.
Mi történik akkor, hogyha mondjuk osztalék kifizetésen vannak jelentős mértékben? Ezekkel is csökkenthető a társasági adó mértéke?
Így van, ezt is nem feltétlenül tudja minden adózó, főleg azok, akiknek nem egy gyakori gazdasági esemény az, hogy a cég osztalékot kap a befektetései után, az a magyar társasági adórendszerében levonható, tehát kvázi az osztalék jövedelem néhány esettől kivéve adómentes. Tehát ha elmondhatjuk azt, hogy akár EU-s országból, akár harmadik országból, ide nem értve persze az offshore államokat, osztalék bevétel érkezik, akkor az gyakorlatilag adómentes Magyarországon.
Azért jelentős árfolyam mozgás volt az elmúlt időszakban, és jobbára a forint kárára. Ez mely cégeknek jöhet jól, amikor az adóbevallásról van szó, és az üzleti év vége számolásáról? Inkább azoknak, amelyek importálnak?
Én azt gondolom, hogy minden olyan cég egy árfolyam nyereséghez jutott, akiknek devizás befektetett pénzügyi eszközeik vannak, devizás követeléseik vannak, értelemszerűen, persze. Itt ugye egy mérlegelést igényel az, hogy ezeket mondjuk a nem realizált árfolyam nyereségeket hogyan kezeljük társasági adó szempontból, hiszen ezek azért jelentős hatást gyakorolhatnak az eredményünkre. Gondoljunk bele, hogy 330 forintos euró árfolyammal kezdtük a tavalyi évet, és 365 forint volt a vége. Tehát erre is a társasági adónak van megoldása, ezeket a nem realizált árfolyam nyereségeket lényegében ki lehet venni az adóalapból, vagy semlegesíteni lehet. Ami most jól jöhet, hogyha valakinek ilyen típusú árfolyam nyeresége van, nem kell most leadózni.
Árfolyam veszteségnél viszont akkor célszerű bent hagyni?
Hát az árfolyam veszteségnél ugye ezek a szabályok összefüggnek, tehát hogyha azt választja a cég, hogy az egyiket alkalmazza, akkor a másikat is adott esetben alkalmaznia kell. De igen, tehát az árfolyam mozgásból eredő adóalapra gyakorolt nem kívánt hatásokat lehet ezzel semlegesíteni.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Most pedig egy felméréssel folytatjuk a hétvégi menetrendet. Miként hatottak a közel egyéves korlátozások tapasztalatai a céges eseményekre? Erről kérdezett meg a hazai kis- és középvállalkozások közül 317 céget a Nest Communications ügynökség, Magyarország egyik legnagyobb rendezvénytechnikai cége, a Visual Europe Group szakmai közreműködésével. A felmérésből kitűnik, hogy a vállalatok jelentős része csak óvatosan a járványhelyzet javulásának megfelelően nyit. Sokszor még mindig online egy munkahelyi megbeszélés vagy céges továbbképzés, néha pedig hibrid. A cégek döntő részének hiányoznak a személyes megbeszélések és a konferenciákra jellemzően kötetlen megbeszélések. Ezek hiánya miatt pedig árbevétel kiesésről számoltak be. Tóth Gáborral, a Nest Communications Kft. Ügyfélkapcsolati igazgatójával Nagy Károly beszélgetett.
317 cég részvételével zajlott ez a felmérés. Az önmentes megyei kis- és középvállalkozások töltötték ki ezt a kérdőívet, amelyek részint a belső rendezvényekről nyilatkoztak, tehát azokról az eseményekről, amelyek a saját munkavállalók számára készülnek, illetve azokról a külső rendezvényekről, amelyeken esetlegesen a partnereiket, üzletfeleiket invitálják meg valamilyen rendezvényre. Ezek alapján az jól látszik, hogy az elmúlt egy évben sokan igyekeztek a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni, tehát különböző digitális megoldásokat kerestek a rendezvényszervezésben. Nyilván, ahol ez nem volt lehetséges, ott az esemény elhalasztása vagy törlése mellett döntöttek. Illetve, ami másik fontos szempont, hogy azért az látszik, hogy a fokozatos nyitással együtt a cégek is igyekeznek visszatérni a korábban már jól bevett gyakorlathoz, a korábban már jól bevált módszerekhez, rendezvénytípusokhoz, nyilvánvalóan hasznosítva azokat a tapasztalatokat, amelyeket mondjuk az elmúlt egy évben szereztek a digitális események, a digitális kiegészítő eszközök kapcsán.
Mit jelent az, hogy igyekeznek visszatérni a korábbi rendezvényekhez vagy egyeztetésekhez? Ez személyes találkozókat jelent, nagyobb megbeszéléseket, akár maszkban?
Ismét kettébontva a válasz, a belső, tehát a saját dolgozóknak szóló rendezvények esetében nyilván a megfelelő járványügyi jogintézkedéseket figyelembe véve, tekintve, és maximálisan betartva, de a személyes jelenlétű rendezvények dominálnak. Itt gondolhatunk mondjuk különböző továbbképzésekre, workshopokra, de akár mondjuk csapatépítő jellegű eseményekre is, nyilván amit éppen a hatályos járványügyi szabályok lehetővé tesznek és engedélyeznek. A külső rendezvények, tehát a különböző partnereknek szóló rendezvények esetében pedig nyilván ez szintén érvényes, hogy a különböző járványügyi szabályokat figyelembe véve rendezik meg, és értelemszerűen itt valószínűleg nagyobb tere van még mindig a digitális megoldásoknak, tehát akár valamilyen online felületen történő videóbeszélgetésnek, akár valami fajta digitális anyag továbbításának. Itt úgy tapasztaljuk, hogy a személyes találkozók egyelőre még kevésbé jellemzőek.
Konferenciát azt nyilván most még nem lehet szervezni, ugye? Ezt jól sejtem.
Így van, így van.
Mi az, ami egyébként az ilyen digitális vagy fél digitális hibrid egyeztetéseknek áldozatul esett? Gondolok itt arra, hogy azért a személyes beszélgetések, a személyes találkozó konferenciák, egyeztetések azért nyilván egy picit mindig más hangulatban zajlanak. Mi az, amit így elveszíthetnek a cégvezetők?
Pontosan, ahogy fogalmazott, ezt a fajta személyes nexust, ezt sajnos elveszítették, és a cégek több mint kétharmada negatív hatásokról is számolt be ennek kapcsán az üzleti eredményeket tekintve. Magyarán nagyon-nagyon sok KKV hisz abban, hogy a személyes kapcsolatnak, ezt ugye angolul szakmai kifejezéssel networkingnek hívjuk, fontos szerepe van az üzletmenetben és az árbevétel alakításában, tehát a különböző üzleti kapcsolatok ápolása, a különböző szinergiák megtalálása ezeken a beszélgetéseken, a különböző bizalmasabb jellegű információk, amelyeket nyilván egy személyes találkozó esetében kötetlenebb körülmények között az emberek szívesen osztanak meg egymással, az a digitális térben lehetetlenné válik, és ez bizony a KKV-k szerint is komoly hatással van az üzleti eredményeikre.
Forintosítható? Tehát akár ez millióban, több tízmillióban mérhető?
Erre a kutatás nem tért ki, amit biztosan tudunk, hogy több mint kétharmaduk tulajdonít ennek negatív hatást, és nyilván ez az adott cég árbevételétől függő hatás lehet.
Lesz egy újabb nyitás, vélhetően majd az 5 millió oltás elérésekor, amikor már nagyobb rendezvényeket is lehet majd szervezni. Hát általában a fókusz a lakodalmakra terjed ki, de gondolom előbb-utóbb lehet majd konferenciákat is tartani. Erre hogyan készülnek a cégek?
Az nagyon fontos, hogy a cégek több mint 80%-a úgy nyilatkozott, hogy maga is a fokozatos nyitást támogatja, magyarán megértette annak a jelentőségét, hogy a járványügyi helyzetet nem szabad súlyosbítani adott esetben olyan üzleti rendezvényekkel, amelyek szintén később gócponttá válhatnak. Tehát magyarán a fokozatos nyitás lebeg az ő szemük előtt is, és minél inkább a kisebb létszámú rendezvények felé tendálnak, illetőleg, hogyha nagyobb rendezvényről beszélünk, akkor viszont olyan rendezvényhelyszínt igyekeznek találni, ahol biztosított annak a lehetősége, hogy több teremben egymástól elszeparálva tudjanak az emberek a biztonságos távolságtartásra ügyelve helyet foglalni, ezáltal kvázi együtt vannak, egy rendezvényen vannak, de mégis külön-külön térben.
Van rá esély, hogy ezeken a konferenciákon, ha lesznek újra, akkor tényleg ilyen korábban nem igazán látott biztonsági intézkedések lesznek? Tehát mit tudom én, olyan kapu, ami kvázi fertőtlenít, vagy hőmérőzés, vagy egyéb jellegű intézkedések?
Én azt gondolom, hogy erre a rendezvényszervezőknek nagyon komoly hangsúly kell fektetniük, talán az egyik, hanem a legfontosabb tényezővé lépett elő az elmúlt egy évben a biztonságos lebonyolítás. Ennek folytán így van, egyetértek önnel, ezeket a tényezőket egyszerűen nem kerülhetik meg azok, akik rendezvényben gondolkodnak. Nyilvánvalóan a résztvevők biztonsága érdekében, és nyilvánvalóan azok biztonsága érdekében, akik aztán a résztvevőkkel kontaktusba kerülnek.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Soul History következik itt a hétvégi menetrendben. Várom vissza önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.